kedves gyülekezet, a mára kijelölt szakasz található Pál apostolnak az efézusi gyülekezethez írott levelében a 4. rész 17. verszakkal kezdődő szakaszban, amelyet ülve hallgassunk meg. Pál apostolnak az efézusi gyülekezethez írott leveléből a 4. rész 17. verszakkal kezdődő szakasza így szól: ezt mondom annak okáért, és bizonyságot teszek az Úrban, hogy ti többé ne járjatok úgy, mint egyéb pogányok is járnak az ő elméjüknek hiába valóságában, kik értelmükben meghomályosodtak, elidegenültek az isteni élettől a tudatlanság miatt, mely az ő szívük keménysége miatt van bennük. Kik erkölcsi érzés nélkül önmagukat a bujálkodásra adták minden tisztátalanságnak nagy nyereséggel való cselekedésére, ti pedig nem így tanultátok a Krisztust, ha ugyan őt megértettétek, és ő benne megtanítattatok úgy, mint az igazság a Jézusban. Hogy levetkezzétek a ma régi élet szerint való óembert, amely megvan romolva a csalárdság kívánságai miatt. Megújuljatok pedig a ti elméteknek lelke szerint, és felöltözzétek am az új embert, mely Isten szerint teremtetett igazságban és valóságos szentségben. Azért levetvén a hazugságot, szóljatok igazságot, kiki az ő fele barátjával, mert egymásnak tagjai vagyunk. Ám haragudjatok, de ne vétkezzetek. A nap le ne menjen a ti haragotokon, se pedig az ördögnek ne adjatok helyet, aki orosz, többé ne orozzon, hanem inkább munkálkodjék cselekedvén az ő kezeivel azt, ami jó, hogy legyen mit adnia a szűkölködőknek. Pár héttel ezelőtt került elénk a Pál apostolnak az efézusi levele, csak azért, hogy ismét vissza tudjunk helyezkedni annak abba a körülménybe, azok közé, a körülmények közé, amelyek akkor jellemzőek voltak erre a gyülekezetre, csak eleveníteném azokat a pontosabb gondolatokat, amelyek az efézusi gyülekezethez kapcsolódik. Így talán ismerősként fog csengeni mindaz, amit elmondok, hiszen nem olyan régen foglalkoztunk az efézusi gyülekezettel és azokkal a gondolatokkal, hogy ki is voltak éppen Jézus Krisztus, most pedig azokkal a gondolatokkal kell foglalkoznunk, amely a megváltozott életű emberre kell, hogy jellemző legyen, ha valóságban találkozott Krisztussal, mondja Pál apostol, és ezeket pedig megtanulhatta Jézustól. Érdekes módon, majd erre visszatérnék később, külön használja Jézus és Krisztus kifejezését, nevét. Efézus az akkor ismert világ egyik legjelentősebb városa volt. Pál apostol a második missziós útján jelenik meg Efézusban, és ott hagyja két kiváló munkatársát, Akvillát és Priscillát, majd amikor a harmadik missziós útja lesz, akkor tér ide vissza, mert felismeri azt, amit már több városnál elmondtunk, hogy milyen fontos szerepe lehet a misszióban ennek a városnak, hiszen kelet és nyugat kapcsolódásának a fókuszában van ez a város. Az egyik legjelentősebb csoda Artemis temploma, ami az ókori világ hét csodájával az egyik legjelentősebb ebben a városban található, és itt, mivel forgalma, kereskedelme egy pezsgő életet produkál, ezért a missziónak is az Isten igényének hirdetése szempontjából is egy központi fekvésű, jó elrendezkedésű város ez, amely alkalmassá teszi azt, hogy Pál apostol itt megjelenvén egy missziói központot hozzon létre. Több vita van természetesen ezzel a várossal, ezzel a levéllel, nem a várossal, a levéllel kapcsolatban, mert hisz többen arra próbálnak rámutatni, hogy nem feltétlenül az Efézus címfeliratot viseli ez a levél, és ebben van is némi igazság, hiszen valószínű, hogy mindig felolvasták a Pál által megfogalmazott gondolatokat, és beolvasták abba a gyülekezetbe az adott gyülekezet nevét, ahol éppen olvasták, és így talán Efézus nevét is ideolvasták, vagy beleolvasták ebbe a levélbe, és így maradt Efézus a címfeliratban, amely a legrégebbi görög iratokban nem található, sőt, Marcionnak, aki az első század egyik nagy kritikusa volt, és neki köszönhetjük a Biblia ilyenfajta együttállását, mert hisz ő bizonyos leveleket volt csak hajlandó elfogadni, főleg Pál levelei voltak számára elfogadhatók. Ő például ezt a levelet Laodiceai gyülekezetnek írott levélnek gondolta, és talán említettem a múlt alkalommal azt, hogy nem valami hízelgő a megdicsőült Krisztus gondolata Laodiceáról, úgyhogy gondolom nem bánta Laodicea, hogy nem az ő neve szerepel a címfeliratban. Efézusról is elég rossz véleménye van a megdicsőült Krisztusnak, hiszen arról beszél a Jelenések könyvében, hogy meghidegült a te szíved, és az első szeretet tüzét elhagytad. Azt kell észrevennünk, hogy ebben a levélben olyanokhoz szól Pál apostol, akiknek az élete már megváltozott. Nem olyanokhoz beszél, akiknek semmiféle ismeretük ne lenne Jézus Krisztusról. Nem egy olyan közegben próbál prédikálni, akik most hallják először azt az alternatívát, amit Jézus Krisztus személye megfogalmaz, és a benne való hit által Isten elkészíti azokat a dolgokat, amelyek alkalmassá teszik az embert egy másfajta életre. Ellenkezőleg olyanokhoz beszél, akiknek van fogalma az Úrról, van fogalma a megváltásról, van fogalma azokról a dolgokról, amelyek alkalmassá teszik, ahogy említettem az embert arra, hogy Isten másfajta összefüggésben gondolkozzon róluk. Ez az egyik, amit le kell szögeznünk a gondolat elején, a másik pedig az, hogy több a gyülekezet annál sem, mint amit az emberek szoktak róla gondolni, hiszen Krisztusnak a testéről van szó. És ezt próbálja Pál apostol megértetni azokkal, akik most a mi általunk használt Bibliában az efézusi gyülekezethez tartoznak. Több a gyülekezet, hiszen Isten örök tervét jelképezi példázza azoknak a kihívottaknak a közössége, akik alkotják a gyülekezetet, akik alkotják azoknak a közösségét, akik megértették az ő kihívásukat, megértették azt, hogy minden létező egységre jut, ez nem annyira könnyű elképzelni, mert ahogy felénk szokták mondani, két magyar, három párt, úgyhogy az egység az elég nehezen elképzelhető, de Krisztusban meghalt, és számunkra az alternatívát megfogalmazó Krisztusban mindez lehetséges. Beszél az egyház és Krisztus viszonyáról, Krisztus és az ember viszonyáról, intve azokat, akik eldöntötték, hogy innentől kezdve Jézussal szeretnének élni, azoknak hogyan is kellene megfogalmazniuk a helyüket abban a nagy egységben, amelyre Isten kihívta őket a világból. Azzal indítja Pál apostol ezt a szakaszt, amivel ma foglalkoznunk kell, hogy ti többé ne járjatok úgy. Nem azzal foglalkozik Pál, hogy hogyan jártunk, majd később egy-két konkrétumot is mond, nyilvánvaló, hogy az adott közösségben ezek gondot okoztak, és esetlegesen zavar volt a gyülekezetben. Rögtön eszembe jut egy példa erről, egy vidéki közösségben együtt volt a gyülekezet, és éppen a legnagyobb hanggal ott lévő testvér beszélt a megváltozott életről, és mondták neki, hogy hát ha te erről beszélsz, nem kellene visszakísérni azt a tehenet, amit éppen a téjezből vittél haza, mert azt gondoltad, hogy a téjezből, talán a fiatalok kedvére el kell mondani, hogy ez mit jelent, ez a termelő szövetkezet volt, amely építette a szocializmust, és mindenkitől elvették a földjét, és létrejött egy olyan szövetkezet, amiben minden közös volt, persze elméletileg, de ez nem azt jelentette, hogy úgy volt közös, hogy ki hazavitte a maga házába. Azt, ami ott található volt, és ha már itt járunk, akkor azt is el kell mondanom, hogy volt egy olyan gondolkodás ebben a korban, nem is volt olyan régen, hogy innen lopni nem bűn. Mert az ember hazaviszi azt, ami a gyári, hazaviszi azt, ami a termelő szövetkezetté, az nem bűn. Az olyan jó pofa dolog. És hát különféle összegekért lehet ez például maradni, heggeztetni, készítetni, különféle eszközöket, mert a gyárból elhozni az egy olyan jó pofa dolog volt. Szóval visszakanyarodva ehhez a történethez, amivel elkezdtem az én mondandómat, azt mondták ennek a testvérnek, hogy vissza kellene vinni a termelő szövetkezetbe azt a tehenet, ami úgy véletlenül betévedt a te istállódba. Ha te úgy gondolod, hogy Krisztusé vagy, ha te úgy gondolod, hogy a te életed már megváltozott. Már ilyen érdekes, temettem egy-két évvel ezelőtt valakit, aki nem volt a szó szoros értelmében hívő ember, de mindig bolondnak tartották, mert találta az út szélén egy hízót, és addig nem nyugodott, amíg meg nem találta, hogy kinek vetett el a hízója. És mindenki bolondnak tartotta, mert hát miért nem nevelte fel önmagának? Hát ha egyszer ő találta, az az övé. Vagy eszembe jut az, ami az egyik testvéremmel történt meg, nagy örömmel vitte hazát, ennek is már legalább 50 esztendeje, azt a pénzt, amit megtalált az utcán, és azt mondta neki az édesapánk, hogy fiam, most megfogjuk ezt a pénzt, levisszük a talált tárgyak osztályára. Hát ő azt hitte, hogy viccel a mi édesapánk, mert hát az a pénz az övé. Hát éppen abból már elhatározta, hogy mi az, amit vásárolni fog, mi lesz az, amire elkölti ezt az összeget. És a legnagyobb megdöbbenésére kézen fogta édesapán, merítte a rendőrségre, akkor még ott volt ez a, vagy talán a tanácsnál, már nem emlékszem rá pontosan, a két intézmény közül valamelyikben, azt mondta, hogy ha nem jelentkezik érte senki, akkor adják oda az árváknak. Micsoda bolond gondolat ez? Ne járj többé úgy, ahogyan jártál, mondja Pál apostol. Az régen volt, amikor úgy jártál, amit úgy fogalmaz meg Pál, hogy az ő bogányok is járnak az ő elméjüknek hiába valóságában, egy másfajta értékrend szerint rendezte be az életüket. Arról is beszél, hogy a szív keménysége miatt vannak ezek a dolgok, amelyek erkölcsi érzés nélkül valók, és mindig csak az önmaga számára megfogalmazható nyereség az, ami motiválja az ilyen embert. Miért ne járjál így? Mert nem így tanultad a Krisztust. Ha ugyan megértetted, mondja Pál apostol. Nagyon érdekes, hogy itt Krisztusról beszél, és nem olyan sokkal ezután, amikor arról beszél Pál apostol, ha ugyan megértetted, és megtanítattál úgy, mint ahogy az igazság van Jézusban. És olyan egyszerűnek tűnik, azt gondolhatnánk, hogy csak azért nem mondja még egyszer, hogy Krisztus, hogy ne legyen szóismétlés, és így sokkal érdekesebb, de nagyon mély mondani valója van ennek. Ahogyan megtanulhattad az élő Jézusban azokat a dolgokat, ahogyan kell neked viselkedned, ha ugyan kapcsolatot akarsz találni Krisztussal. Mi a különbség ebben, és mi az, amire Pál apostol föl szeretné hívni a figyelmet? Arra, amiről nem is olyan régen Biblia órán hosszasabban beszélgettünk, hogy kicsoda voltak éppen az, aki emberi lévén valamit eljött megmagyarázni ezen a földön, egészen hűséges lett, egészen addig, amíg keresztre nem ment, teljesen bűntelenül, amikor is hűséges lévén olyan nevet kapott, amely névre minden tér meghajol, mennyeieké, földieké és föld alatt valóké. Ha példát veszel az élő Jézusról, aki ezen a földön élt, aki úgy tudott élni itt a földön, hogy Isten törvényét képviselte, Isten törvényéről gondolkodott éjjel és nappal, és minden cselekedete arról szólt, hogy van örökkévaló Isten a mennyben. Mi lett ennek a jutalma? Az lett a jutalma földi értelemben, hogy keresztre kellett mennie. Hogy tanultad te Krisztust? És természetesen ebben azon kellett gondolkoznom, hogy benne van a felelőssége annak is, aki tanítja Krisztust. Benne van a felelőssége annak is, aki esetlegesen úgy tanította a Krisztust, hogy nem kell komolyan venni azt, hogy a téjesznek vissza kell vinni a tehenét, vagy az elkódorgó hízót, azt vissza kell vezetni az istálóba, még akkor is, hogyha neked XY és Z forintodba került az, hogy addig ne halljon éhen az a szerencsétlen jószág. Hogyan tanultad a Krisztust? Hogyan hallottad a Krisztusról szóló örömhírt? Nem kell azt olyan komolyan venni, nem kell azt olyan mély törvényszerűséggel beleírni a szívedbe. Meg szokott fogalmazódni az a kritika is a Bibliával kapcsolatban, hogy ezek tanmesék, amiket azért írtak le, hogy még hihetőbben, vagy még képletesebben szimbolikus módon leírjanak valamit, de azért azt nem kell annyira komolyan venni. Hogyan tanultad Krisztust? Nem Jézust használ itt. Hogyan tanultad azt, aki komolyan vette azt, amire Jézus, amire az örökkévaló Isten fölkente őt és elhívta? Hogyan van az igazság Jézusban? Minden helyzetben lehet úgy viselkedni, ahogyan ő tenné tette? Mindenben ő az, aki az igazságot megfogalmazza? Vagy azért le kétségbe lehet vonni azokat a dolgokat, amelyeket ő tőle, ő rajta keresztül általa hallok a lelki ismeretem legmélyén. Többször említettem már, sőt többen ismerik ezt a könyvet, hogy mit tenne Jézus, amikor egy közösség végig gondolta azt, hogy az adott területen, ahol munkája van, ahol él, úgy próbálja az életét berendezni, hogy mindig végig gondolja az adott szituációban Jézus mit tenne. Én jártam már olyan helyzetben, jutottam olyan helyzetbe, amikor azt kellett gondolnom, hogy most nem olyan büszke Jézus, vagy most nem lenne rám büszke Jézus, vagy talán ebbe a helyzetbe nem ment volna bele Jézus. Nem elég felszínesen eldönteni, hogy én innentől kezdve hívő vagyok. Mert ennek van egy tanulási folyamata, ami a megtéréssel indul, egy tudatos döntéssel indul, és aztán az ember elmélyed azokban a dolgokban, amelyeket Jézus Krisztus a számára megfogalmaz. És innentől kezdve elindul azon az úton, amely a megszentelődéssel van körülírva, azzal a gondolatsorral, amely nem szól másról, mint arról, hogy felöltözzétek amaz új embert, amely Isten szerint teremtetett igazságban. Én nagyon tetszett ez a kép, amit itt használ Pál apostol, mert az öltözés előtti állapot az még egy olyan kezdő állapot, amikor az ember nem döntött el, hogy elindul, vagy nem indul, visszabújik az ágyba, vagy még egy kicsit heverészik, olvasgat, vagy pedig a felöltözéssel eldöntötte határozottan, hogy most pedig indulásra kész vagyok, és ahhoz egy olyan állapotot kell teremtenem, amely eltakarja azokat a hiába valóságokat, trehányságokat, vagy csak éppen egy olyan intim közeget, amely közegben nem szeretnék mutatkozni a külvilág előtt. Felöltözöd-e, amikor elindulsz a Krisztust, azt az új embert, azt az embert, amelyet Isten szerint teremtett igazságban és valóságos szentségben. Nagyon érdekes az a fokozatosság, amellyel Pál apostol erre megpróbál bennünket rávezetni. Egy határozott döntés, hogy többé ne járj úgy, ahogyan eddig jártál. Miért? És ezzel itt elkezdi boncolgatni azt, hogy hogyan tanultad, hogyan vettél példát Krisztusról. A második lépcsőfok pedig az, amiről ő beszél, hogy vetkőzd le azt a régi élet szerint való embert, ami meg volt romolva mindenféle családsággal és mindenféle olyan dologgal, amely nem méltó ahhoz az emberhez, akit Isten újjá akart teremteni, és újjá teremtett. lépcsőfok megújuljál a te elmédnek lelke szerint. Ez is nagyon izgalmas dolog, mert az elme az az észről beszél, a lélek pedig az érzelmekről és mind arról, ami érzésként, gondolatként megfogalmazódik az emberben, és itt pedig arról beszél, hogy a te elméd, az észszerűség, az észközpontuság átíthatva mind azzal a szeretettel, amit Isten szent lelke tud a te életedben jelenvalóvá tenni. Negyedik lépcsőfok. Öltözd fel azt az új embert, akiről az imént beszéltem, akit Isten igazságban és valóságos szentségben állított helyre. Ez is izgalmas dolog, mert egy elromlott élet valóságos szentségben áll Isten előtt. Erről is beszélgettünk nem olyan régen, hogy az embernek van valamilyen múltja, amire minden helyzetben büszke. És egy csapásra elmúlik ez. Isten valóságos szentségben akar látni. Ami persze nem teszi semmissé mindazt, ami történt. De egyben biztos lehet, hogy Isten soha nem fogja az orrad alá dörgölni mindazt, ami veled történt. Döntöttél mellette, megtanultad a Krisztust, ellested Jézustól mindazt, ahogyan élni kell ezen a földön. Felöltözöd az Isten szerinti új teremtésen végigment új életet, mert akkor valóságos szentségben állt az örökké való Isten előtt, mintha semmi nem történt volna addig. És itt kezdi el magyarázni azt Pál, amire az imént utaltam, levetvén a hazugságot, szólj igazságot. Kiki az ő fele barátjával, mert egymásnak tagjai vagyunk. Persze, azt gondolnánk sokan, hogy ez már nem nekünk szól, pedig hazudni sokféleképpen lehet. Lehet hazudni szeretetet, lehet hazudni sok mindent, lehet azt hazudni, hogy én Krisztusé vagyok, közben érezni belül, hogy nincs rendben az életem, szemte lehet vaskos, ordinári hazugságok területére tévedni, hogy az embernek ne legyen valóságos, igazi, egyenes élete. Arra bátorít bennünket is Pál, hogy levetvén a hazugságot és az indok, amiért ezt kéri, mert egymásnak tagjai vagyunk, ahogyan tagja vagy Krisztusnak. Úgy egymásnak is tagjai vagyunk. Pontosan látja Pál, hogy emberből vagyunk, és azért néha szoktunk haragudni. Egy minimális ennyi-ennyit azért szoktunk mondani. Talán még tovább is lépünk ennél. De lehet az, hogy ne menjen le a nap a te haragodon. Lehet az, hogy valahogy arra jutsz magadban, hogy nem fogod megmérgezni a lelkedet. Tegnap beszélgettem valakivel, aki úgy érezte, hogy a hivatalokban mindig patkáznak vele, és arra jutott, hogy ezt nem szabad annyiba hagyni, hanem ha másodszor is előfordul, akkor egy kicsit üvölteni kell, és már is összerezzenek az asztal másik oldalán lévők, összekapják magukat, és akkor el van intézve minden. És emlékeztettem őt, hogy nem erre az igére, de arra, amit Jézus mond, aminek ugyanez volt az értelme, hogy nem így tanultad a Krisztust.
Hiszem, hogy pontosan lehet látni azt, hogy valóban fackáznak vele. Valóban megpróbálják késleltetni mindazt, amit ő kérni szeretne. Nekem is nagyon nehezen ment le a torkomon, bevallom őszintén, ma sem mindig csúszik le, hogy ha megütnek jobb felől, tartod a balaszkodat is, vagy fordítva. És nem mindig megy ez. És lehet, hogy nem is minden helyzetben így kellett konkrétan értelmezni, hogy akkor meg felszólítom a másikot, és húzzál már be egyet a másik arcomra is. De egy biztos, hogy örök igazsága van ennek. És nagyon nehezemre esett rájönni, hogy mit is gondol ez alatt Jézus. És megérteni azt, hogy a gonosznak a maga harcmodorjában sokkal nagyobb előnye van. De vajon tud-e azzal mit kezdeni, ha a gonoszságra szeretett a válasz? Vajon tud-e azzal a gonosz mit kezdeni, ami nem az ő harcmodora? Nincs ilyen fegyvere. És az, hogy az ember határozottan kiáll amellett, amit el akar érni, az nem biztos, hogy azzal írható le, hogy leüvöltem azt, aki az asztal másik végén van. Vagy olyan könnyen megy ez, és sokszor az ember ezt látja megoldásnak. De hogy tanultuk a Krisztust? Hogy vettük mindazt, amit ő mondott? A nap le ne menjen a te haragodon. Azt gondolnánk, hogy ez csak a veszekedés, az összeveszés területére igaz. Pedig a harag, amiről azt mondja a Szentírás, hogy ember harangja Isten dicsőségét nem szolgálja. Annyi rossz dologra hitel bennünket. Annyi rossz tanácsot ad. A harag mindig arra jó, hogy az ember csak a maga igazát lássa. Hát csak a vak nem látja, hogy nekem igazam van. Igen, igazad van, de te hogy tanultad a Krisztust? Amen. A 129-es ének első versszakát énekeljük el. Így kezdődik ez, hogyha zúg a légviharja, még a hős is tántorog, szárnya biztos rejtekében, menhelyet találhatok. 129-es ének első versszakát énekeljük el.